Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Teljes szívből könyörgök a te színed előtt, könyörülj rajtam a te ígéreted szerint. Meggondoltanom az én útjaimat és lábaimat a te bizonságaidhoz fordítottam. A te kegyelmeddel teljes a föld, taníts meg engem a te rendelkezéseidre. Amen. Magasztaljuk Urunkat, testvéreim, zsoltár szóval 89. énekünk első verszakát énekeljük. Köszönjük el helyünket, testvéreim, Mazarai Sándor presbiter testvéremet és kedves feleségét, Jeló Hibolyát kérném, hogy adják át a Szentírást gyülekezetünkben.
Áldás békesség! A pontosítás kedvéért a múlt héten Gelu Ibolya és családja kapta meg a Bibliát. Most ő Ibolya, én a családja vagyok. És két igét írtam be én személy szerint. Az egyiket Pap Laci bácsitól kaptuk a esküvői istentiszteletünkön. Ez a Filippi levél második részéből a második, harmadik és negyedik vers így szól. Akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az ige önmagáért beszél, amit hozzá szeretnék fűzni személyesen az, hogy abban a percben, amikor az elhangzott ott a templomban, egyébként is felfokozott lelkiállapotban ott álltam, 20 évvel ezelőtt, majdnem, akkor hirtelen azt éreztem, hogy Istenem, te mennyire ismersz engem, mennyire lelkileg mesztelen vagyok előtted, és milyen jó, hogy egy ilyen, az én számomra már dorgálással felérő jó tanáccsal indítasz útnak. A másik ige, ezt nemrég kaptam akkor, amikor egyszer azért imádkoztam, hogy Istenem, hagyd tudjak a közeljövőben bűn nélkül viselkedni. Ez az ige a Zsoltárok, 119. Zsoltár 104. verse. Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. Mielőtt bárki félreértené, hogy ez rám befejezett múlt időben igaz lenne, arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy múlt, jelen és jövő időben igenis magamra vonatkoztatom ezt a verset. Tapasztalom és bizonyságot teszek arról, hogy Isten szent lelke a múltban ebben a témában már megsegített, értelmessé tett, mégpedig úgy, hogy segített meggyűlölni a bűnt. Az én Tapasztalatom az, hogy egy módon tudok a bűnömtől szabadulni, ha Isten szent lelke segít meggyűlölni. Mert ha nem gyűlölöm meg, akkor még dédelgetni fogom, és visszatérek hozzá. A jelenben érzem, hogy Isten ugyanezt teszi velem, és remélem, hiszem és kérem őt tőle, hogy a jövőben is így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Áldás békesség, én csak röviden szeretnék szólni. Hívő családban nőttem fel, és számomra természetes volt az, hogy velünk van az Isten. Az életem során többször is megtapasztaltam Isten útmutatását, gondoskodását, és azóta is úgy érzem, hogy én is és a családom is bármikor fordulhat Istenhez bizalommal, mert ő meghallgat, ezért is választottam a következő igét. Második Krónikák, 7. fejezetből a 15. és a 16. verset. Most már az én szemeim nyitva lesznek, és füleim figyelmesek lesznek e helyen a könyörgésre. Most választottam, és megszenteltem e házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. A Bibliát pedig azoknak az embereknek szeretném átadni, akiket nagyon nagyra becsülök, akiknek nagyon sokat köszönhetek, ők a példaképeim, ők a szüleim, Gelu István és Gelu Istvánné.
Isten áldja meg a testvéreket. Testvéreim, folytassuk a mi közösségünket. 299. dicséretünket énekeljük valamennyi versszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma 6. részéből, 37. verstől a fejezet végéig, őve hallgassuk meg.
Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedbe pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának? Atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutatók, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jók kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged mai vasárnap délelőttünkön is, mert te jó vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mi képeinkkel élve te ma reggel is átjártad a teremtett világot, mindaz, ami kezed munkája, a te igédnek szava által jött létre. És köszönjük neked, Urunk, hogy miközben csillag milliárdokon lépdestél, rátekintesz a te szolgáidra és szolgáló lányidra, eljössz oda, ahová életet teremtettél, és szavad szerint szólsz, hogy meghalljuk a bennünket vezető, irányító, bűnbánatra hívó és kegyelmező szózatodat. Köszönjük neked, Urunk, mert ha te nem szólsz, akkor elpusztulunk, akkor beleőrülünk a mindennapok dolgaiba, akkor dédelgetjük bűneinket, lakótársainká válnak mindazok a dolgok, amelyek ítéletesek a te szemedben. Szólj, készíts bennünket ezen az Isten tiszteleten, hogy mélyre áshassunk, hogy mindazt, ami tisztátalan, elvethessük, és biztos alapra, Jézus Krisztusra építhessük életünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, az emlékezőkért, a fájdalmat hordozókért, és a betegekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akiknek könnyebbült a teher. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyermekekért, és könyörgünk pedagógus testvéreink pihenéséért is majd. Jézusért kérünk, frissíts meg bennünket szavaddal, igéddel, hogy épületet véve bennünk, mi magunk hirdethessük a te háromszor szent nevedet. Amen. Rendhagyó módon foglaljuk el helyünket, és hadd kérjem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki egy picit az úrasztalához. Mielőtt megyünk, innen fogunk menni majd a gyermekisten tiszteletre, hadd kérjem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide, nem kell megijedni. Énekelni fogunk. Na de jó. Egy olyan éneket éneklünk, amit mindenki tud, a gyermekek közül egészen biztosan.
Ura, köszönjük el! Kis házad, földi életed. Ismerős? Kis házad, földi életed. Nem is erős? Meg fog tagolni. Na, jó, tehát érkezik, jó? Kis házad. Kis házad, földi életed, ha te nem sziklára építed, jön a szintvész és az áradat, jól össze dönti házadat. És első? Oké, már még egyszer, jó? Kis házad, földi életed, ha te nem sziklára építed, jön a szintvész és az áradat, áldjon veleteket a mai gyermekfoglalkozáson, mi pedig készüljük Isten igények meghallására 170 engedi dicséretet énekeljük. Megáll az Istennek igényét. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Lukács evangéliumában a 6. részben, a 46. verssel kezdődő szakaszban a 49. terjed mindez. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott és kősziklára alapozott. Amikor az árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól meg volt építve. Aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszi, hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát, beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! A napokban újra olvastam, elővettem gyülekezetünkben néhány évben elmondott igehirdetéseket, evangelizációs szolgálatokat. Szaszák Imre nagytiszteletű úr hirdette közöttünk az evangéliumot. És az egyik alkalommal igehirdetési bevezetésében egy történetet mondott el, amikor Albert Tirsai lelkipásztor lett, akkor ehhez a gyülekezethez nem csak maga a település, annak két nagy evangélikus gyülekezete is tartozott, persze hát azoknak önálló lelkipásztora, evangélikus lelkipásztora volt és van, hanem a tanyavilág is. Sokszor megesett, hogy délutánonként az autóba beült, és végigjárta azokat a református családokat, akik a tanyavilágban élték az életüket, hívő, kegyes életüket, És ott tapasztalta egy alkalommal, hogy az egyik kedves gyülekezeti tag nagyon megretten, amikor megdördül az ég, amikor morajlás kezdődik. És első gondolata az volt, én magam is ismerek olyat, meglett erős férfi embert, aki mikor megdörren az ég, vagy éppen villámlik, akkor berohan a lakásába, magára húzza a takarót és a párnát, mert egészen egyszerűen nem bírja elviselni azt, ahogyan dörög és ahogyan csattog, ahogyan villámlik. Ő is ezt gondolta, hogy biztosan hasonló lehet a helyzet, valaki megrémül, fél, reszket ettől az élethelyzettől. De elmondta, nem erről volt szó, hanem arról, hogy az a ház, ahol éltek, az egy alap nélkül épült ház volt. A szüleik vagy a nagyszüleik úgy építették ezt az épületet, hogy a gerendákat, vastag 20x20-as gerendákat rátettek a földre. Az tartotta az épületet, viszont minden esőzés alkalmával féltek, remegve, reszketve vizsgálták, hogy vajon nem mossa ki a földet, az agyagot, a víz a gerendák alól, vajon nem dőle össze az épület. Gyermekeink is ebből a kis énekkel arra hívták fel a figyelmünket, a legkisebbek is megtanulhatják mindezt óvodás kortól, kis házad, földi életed, ha te nem sziklára építed, jön a szélvész és az áradat, összedönti házadat. Amikor Lukács evangéliumából a 6. fejezetet olvassuk, akkor felfigyelhetünk arra, hogy Lukács, aki gondosan utána járt mindannak, amit Jézus Krisztus mondott, mennyire fontos, hogy emberek Istenben bízzanak. Hogy életüknek a meghatározó alapállás az legyen, bízom benned, Uram. Aztán utána Jézus elmondja azt is, hogy nem csak az Istennel való bizalom, ami fontos, meghatározza a mindennapjainkat, hanem az egymás között kialakult kapcsolatoknak az ápolása is. Hogy az embereket, akiket ránk bízott a mindenható Isten, azokat szeretnünk kell. Egymás felé a szeretet szavával és parancsával forduljunk. Míg végül az utolsó szakaszban, a 6. rész utolsó szakaszában pedig egy nagyon őszinte és egy hatalmas tükröt állít elénk, hogy akkor mi is a mi dolgunk a hétköznapi életben. Jézus ige hirdetésének, tanításának a végén azt mondhatjuk, a felolvasott ige szakasz, amelyet hallottunk teljes egészében, és alapigénk is arra bátorít bennünket, hogy engedelmes emberek legyünk. Ha az én tanítványaim vagytok, mondja Jézus, akkor engedelmeskedjetek annak, amit tanítottam. Jézus tehát nem azt mondja, hogy most itt mi mindannyian emeljük fel a kezünket, hogy vajon szeretjük-e őt, vajon az ő tanítását, szeretjük-e hallgatni, vajon milyen nagyszerű dolgok vannak a Bibliában, és aki ezt támogatja, megerősíti, az emelje fel a kezét, hanem azt kérdezi Jézus, hogy vajon a hétköznapi életben úgy élünk-e, ahogyan ezt ő mondja. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek meg, amit mondok? Kedves testvérek, sokszor említettem már, Jézus nem pusztán elvszerűséget kér tőlünk, nem pusztán helyeslést, nem pusztán egy teológiai összefoglalását annak, amit ő tett, amit ő mondott, hanem annak gyakorlati megvalósulását. Miért van az, hogy vasárnapról vasárnapra töltekezünk itt az Isten házában? Miért van az, hogy kedves számunkra az ő igéje, de amikor hétfőn belépünk a munkahelyünkre, akkor zsörtölődőké válunk, akkor megpróbálunk valamit megspórolni a munkából, Miért van az, hogy suttogva motyogunk valamit, hogy a másik azért hallja, hogy megvan a véleményünk, de igazából ne hallja azt, amit mondani szeretnénk? Miért van az, hogy egymással szemben felemeljük a szavunkat, férj a feleséggel, feleség a férjel, vagy éppen a gyermekeikkel? Miért? Miért van, hogy a szívünkben van egy elvszerű kereszténység, egy nagy igen voks Jézus Krisztus szavai mellett, és miért van egy hatalmas nagy kérdőjel, ami mindennapi életünk mellett? Nos, kedves testvérek, talán a magyarázat abban rejlik, hogy Jézus Krisztus tanítása mellett azért tudunk voksolni, és azért tudjuk azt mondani, hogy igen, mert azt mindannyian megértettük már a hétköznapi életből, hogy a Krisztusba vetett hit és bizalom tart meg bennünket. Sőt, hogyha jó reformátusok és reformátori gondolkodók vagyunk, akkor azt is hozzátesszük, hogy egyedül a Krisztusba vetett hit és bizalom tart meg bennünket. Ha még ennél is tovább megyünk, akkor megértettük már a saját életünkben azt, hogy ahhoz, hogy Isten megtart bennünket, már itt a földi életben, azaz gondot visel rólunk, és megtart bennünket oda át majd az ő mennyei országában, azaz üdvözít bennünket, az nem rajtunk múlik, hanem az ő kizárólagos döntése ez. Ehhez nem tudunk hozzátenni semmit. Nem úgy van, hogy egy picit, Uram, én is szeretnék ehhez hozzájárulni. És megértettük már. És megértettük azt is, hogyha az életben valahogyan szeretnénk előrébb jutni, akkor egyedül a Szentírás alapján, annak az útmutatása alapján történhetett mindez. Azaz, elvszerűen megértettük azt, hogy végső soron mit tett értünk Jézus Krisztusban. Mit tett Isten értünk Jézus Krisztusban. Azonban az engedelmesség, minthogyha értetlen fogalomként jelenne meg előttünk. Azért, mert kedves testvérek, mindaz, amit eddig elmondtunk, az az Isten munkája, ez pedig az ember munkája volna. Nem hozzátétel az üdvösséghez, félre ne értsétek, hanem az, amit megteszünk azért, mert bennünket szeret az Isten. Azaz az engedelmességre nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. És ez a példázat, amit Jézus itt elmond a bolondról és a bölcs emberről, megvilágosítja ezt. Hogy az engedelmesség, azaz az Isten igéje szerinti élet a hétköznapokban azért szükséges és azért elengedhetetlen mindannyiunk számára, mert akkor elveszünk. Azt mondja az ige, hogy akkor összedőlünk, akkor összeroskad a mi életünk, akkor összedől a mi életünk, mert jönnek viharok, jönnek áradások, és nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben ugyanígy. Ahhoz, hogy megmaradjunk, megálljunk, ahhoz nekünk van szükségünk az engedelmességre. Mert az engedelmességgel Isten nyújt védelmet a hétköznapi életben. Amikor Jézus elmondja ezeket a szavakat, hogy ki a bölcs ember, akkor egy teljesen más történelmi szituációban mondja el, mint amely történelmi szituációt megérünk a hétköznapi életben. Tudnék, Jézus korában, az első században, aztán nagyon sokáig a világ történelmében nem volt kérdéses az, hogy Isten létezik. Nem arról beszélek, hogy az élő Istenben hittek volna mindig minden körülmény között az emberek, hanem arról beszélek, hogy van valaki, aki ennek a világnak a dolgait igazgatja, rendezi, ez úgy általánosságban elfogadott tény volt. Ezért mondja olyan értetlenül a Zsoltár írója azt, hogy a bolond ember az, aki azt mondja az ő szívében, hogy nincs Isten. Nem is nagyon tudta máshogyan definiálni azt az embert, aki kétségbe vonja Istennek létét, hanem azt mondja, a bolond ember az, aki kétségbe vonja Istennek a létezését. Pál apostol is, amikor elmegy Aténba és megtartja az Areopagoszi beszédét, akkor most nem megyek bele abba a teológiai magyarázatba, amit egy héttel ezelőtt hallottunk, de mindenféleképpen azt mondja az apostol, hogy ti aténi emberek, vallásos emberek vagytok, pogány módjára vagytok vallásosak, de vallásos emberek vagytok, hisztek valami fajta felsőbbségben. Ez volt az általános gondolkodás az első században, és sokszor a középkorban is. Mi magunk, amikor meghúzzuk a határainkat, akkor már nem itt húzzuk meg, ahol Pál húzta volna meg, és nem ott húzzuk meg, ahol a Zsoltár írója húzza meg, hogy bolond ember az, aki azt mondja, hogy nincs Isten, hanem azt mondjuk, hogy hát bolond ember az, aki mondjuk nem a mi közösségünkhöz tartozik, aki nem úgy hiszi a hinni valókat, mint ahogyan mi hisszük. És ezzel már meg is húztuk a szűkebb határait az életünknek. Ezzel szemben azt mondja Isten igéje, hogy ez a definíció is rossz. Mert a bölcsesség és a bolondságnak a kapcsolata nem abban van, hogy ki milyen körülmények között vallja meg az Istenbe vetett hitét. Nem a nagy felekezetek, keresztény felekezetek között lévő határvonalban van, hanem akkor miben? Ha még szűkebben húzzuk meg a határt, akkor azt mondanánk, hogy a bölcsesség abban az embernek a szívében jelenik meg, aki Krisztust hiszi. Abban az emberben jelenik meg, aki érdeklődik Jézus Krisztus iránt. Sőt, hogyha mi reformátusok vagyunk, erről már beszéltünk a bevezetőben, akkor azt is hozzátesszük, hogy nyilvánvalóan az az ember, bölcs ember, aki hallja Jézus Krisztusnak a beszédét. Hogy lehet hallani Jézus Krisztusnak a beszédét úgy, hogy olvasom a Szentírást? Kedves testvérek, ez is egy szűkebb értelmezése nyilván Jézus szavának, de azt mondja az ige, hogy még nem itt van a határ. Még csak ott sincs a határ, hogy valaki Jézus Krisztust hiszi, és a Szentírást naponként olvassa, hanem azt mondja, a bölcsesség és a bolondság közötti határ ott húzódik, hogy aki Jézushoz megy, aki hallgatja az igét, és aki megcselekszi azokat. Ez az a három dolog, amit Jézus elmond. Ő az egyedüli út, őt hallgassátok, ezt az atyai parancs is mondja, és aki engedelmeskedik Jézus Krisztus szavának, azaz nem csak hallja, hanem meg is érti azt, amit Isten számára üzen. Nem esik meg sokszor, ritkán, hogy olyan gyülekezet előtt szolgálok, vagy olyan emberek előtt szolgálok, akik még nem hallottak Jézus Krisztusról. Az egyik ilyen terep évente legalább egyszer megadatik nekem, amikor Gyudák Endre gödöllői presbiter testvérünk elhív a Szent István Egyetemre egy előadás megtartására. És ott nem feltétel, hogy valaki jó református legyen, Bibliát olvasó ember legyen, ismerje Jézus Krisztust. Ad egy témát, és azt mondja, itt van 100 fiatal, beszélj nekik Jézus Krisztusról. És bizony, bevallom őszintén, hogy a legnehezebb dolog az, amikor azok a fiatal emberek, akik ott vannak a nagy előadóban, és tudják, hogy az előadás után majd 3 kreditpontot kapnak. Ezt a 3 kreditpontot valahogyan átlépjük, hogy az üveges tekintetük, ami annak szól, hogy kibírjuk ezt a másfél órát a 3 kreditért, az valahogyan megváltozzon. Hogy legyen egy kis mosoly az arcukon. De talán a legfontosabb az volna, amit Jézus tesz a saját tanítványaival, a ma bizonyos Emmausi úton, hogy olvassa nekik az igéket, és valahol az út végén a tanítványok megértik, hogy róluk van szó. Jézus, az ő igéje és annak megcselekvése. Igaz, az a közhelyszerű mondat, kedves testvérek, hogy a leghosszabb út a világon nem az az út, amelyet 14,5 milliárd év alatt tesz meg a fény, hanem ami az ember fülétől a szívéig vezet. A leghosszabb út megérteni és megcselekedni mindazt, amit Jézus Krisztus tesz. Vajon ezért mi mennyi energiát szoktunk felhasználni egy héten? Mennyit teszünk ezért? Kedves testvérek, ahhoz, hogy egyik helyről a másikra elmenjünk, egészen bizonyos, hogy sokat jegyzetelünk. Jegyzetpapírokat használunk. Különböző felírásokat teszünk. Én is, hogyha valaki valamit mond, ott van a telefon mellett rögtön egy papír, meg egy toll, hogy fel tudjam írni. Valami hasonló kis cetli, ilyen kis céduláim vannak, bizonyára nagyon sokaknak pro memória, ezen most egy imádság van. Mennyi mindent megteszünk azért, hogy eljussunk egyik helyről a másik helyre. De mennyit teszünk meg azért, hogy az üdvösségünkön, abban az értelemben munkálkodjunk, hogy még egyszer mondom, ne megszerezzük, hanem hogy megértsük és megcselekedjük mindazt, amit Jézus Krisztus adott. Kedves testvérek, mi sokkal jobban tudjuk azt, hogy mi van egy müzli szeletben, mik az összetevői egy-egy doboznak, mint hogy mi szükséges az üdvösséghez. Vajon te szoktál-e készíteni ilyen kis feljegyzéseket magadnak? Én még mindig tudom, hogy tegnap mit kellett vásárolni a zöldségesnél. Fel volt írva. Azért, hogy ne feledjem el. De vajon feljegyzed-e egy kis cetlire azokat, akiket szeretnél imádkozni? Feljegyzed-e azokat a dolgokat, amelyeket Isten a szívedre helyezett? Hogy el ne feledd. Az Ószövetségben mi megmosolyogjuk azokat, akik azt mondják, hogy Isten igéjét a homlokukra kötik, meg a kezükre kötik, meg az ajtó félfába elhelyezik. El ne feledd, hogy Isten mit tett veled. Kedves testvérek, a bölcs emberről van szó, és a balgáról, az ostobáról. Megtenni mindazt, amit Jézus mond. Ez azért fontos, kedves testvérek, mert így állhatunk meg az élet viharaiban. Van a Szentírásban egy példa előttünk. Őt Noénak hívják. Noé engedelmeskedett Istennek. Gondoljátok végig, hogyha Noé elkezdi valamilyen formában felülbírálni Istennek az akaratát és szándékát, és azt mondja, hogy a bárka legyen kettő singgel, kettő könyökkel rövidebb. Vagy azt mondja Noé, hogy költséghatékonyságból egy emeletet megspórolok róla. Vagy azt mondja Noé, hogy máshogyan készítem el a csapolásokat. Vagy azt mondja Noé, mint a kortársai, hogy úgysem lesz eső, úgysem lesz áradat. Akkor te hol lennél? Akik itt vagyunk, mi hol lennénk akkor, hogyha Noé egykor azt mondja, hogy amit Isten szava számomra parancsként adott, az másodlagos az életemben. Sehol, testvérek. Nem arról van szó, hogy Noé különös ember lett volna, mert tudjuk, hogy amikor elmúlt az áradat, elmúlt a szélvész, elmúlt a földrengés, idézőjelben mondom, amikor elpusztult ez a világ, akkor Noé is a bűn csapdájába esik. De azt olvassuk róla, hogy Noé kegyelmet talált, kegyelmet kapott az Istennél. És hogy úgy rendezte a hétköznapjait, az életét, ahogyan Isten mondta neki. És ezért lehetünk ma itt, mi mindannyian. Mert volt valaki a világ történelmében, aki engedelmeskedett Isten szavának. A bölcsember házat épít, kiássa az alapját, és megkeresi a sziklát. Ahhoz, hogy bölcs legyen az életed, ahhoz először mélyre kell ásni, testvérek. Mélyre, egészen mélyre. És amikor ásunk lefelé, akkor előjönnek azok a göbök, gyökerek, kövecskék, tégladarabok, egyéb kövek, amelyek ott vannak a földben, amíg el nem érjük a sziklát. Ti tudjátok, hiszen együtt készítettük évekkel ezelőtt, majdnem egy évtizeddel ezelőtt, amikor itt az udvart parkosítottuk a paróka kertjében, hogy amikor azt a 9 szőlőt megpróbáltuk elvermelni, hogy legyen körülbelül egy térdnyi gödör, és abban laza föld, azért mennyit kellett küzdeni, mennyi szemét, mennyi piszok, mennyi sitt, mennyi tégla, mennyi göcsört jött elő, de megspórolhatatlan volt. Ahhoz, hogy az életed stabil élet legyen, először mélyre kell ásni. És ez a mélyre ásás, ez sohasem látványos munka, sohasem látványos feladat. Ez mindig olyan csendes, belső dolog. Ezért nem kap az ember váveregetést, nem dicséri meg senki, amikor lefelé ás, és a szennyet hozza elő. Egyszer egy lelkipásztor azt mondta, hogy az ige hirdetései előtt neki mindig le kell mennie, hogy felmehessen a szószékre. Milyen igaz? Először ásni kell, egyre mélyebben, hogy megtaláljuk a biztos alapot. Tedd ezt te is. Áss le mélyre, egészen mélyre. És akkor igazzá válik mindaz, amit Pál apostol mondott, a korintusi gyülekezetnek így szól, az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Lót, amikor menekül a romlott városból, akkor azt mondja neki az angyal, a hegyre menekülj, különben elpusztulsz. Ez az ige, a bölcs és bolond építőmesternek a példája. Pál apostol tanácsa, tanítása az, ne elégedj meg csak Jézus Krisztussal, a biztos alappal. És amikor ásod a te életedet, amikor előjönnek belőle terhek, nehézségek, akkor azokat a gödröket, amelyeket ott találtál, töltsd fel Jézus Krisztussal. Nem véletlen, hogy amikor adventi időszakban Keresztelő János szavát szoktuk olvasni, Ézsaiás prófétát idézi, azt mondja, gödröket töltsétek fel, mert ha nem töltitek fel, akkor saját magatok fogtok benne elesni, bokát törni, kétségbe esni. Töltsétek fel Jézus Krisztussal, mert ha nem töltitek vele fel, akkor sokkal rosszabb dolgok történnek veletek. Kedves testvérek, azt gondolom a legfájdalmasabb és a legnehezebb azoknak az embereknek az élete, akik alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra, internetes közvetítésről internetes közvetítésre, könyvolvasástól könyvolvasásra hallják és hallják és hallják Jézus Krisztusnak a szavát, hallják az evangéliumot, de az életükben nem történik változás. Mert a gödröket kiásták, de nem töltötték meg Jézus Krisztussal. És azt mondják, hogy csak bukdácsol az életünk, csak elesünk, nem megyünk egyről a kettőre. Sőt, a legtöbb ember ekkor lesz csalódott, fusztrált és ironikus, és azt mondja, rajtam már az Isten sem segíthet. Építsd a te életedet Jézus Krisztusra. Erről szól ennek az igének az üzenete. A stabil és erős sziklára, az alapra. És akkor jönnek majd az ivatarok, jönnek majd a szelek, jönnek majd a földrengések, jönnek majd az életnek a próbái. És megáll a te épületed. Kedves testvérek, próbák lesznek, és próbák vannak. Talán egy házastársnak elvesztése, egy gyermek feletti gyász, betegség, pénzügyi kilátástalanság, a munkahelyi elvesztése, rágalmak, amire azt mondtuk, hogy velünk ez sohasem történhet meg, megtörténnek. És az emberek sokszor csodálkoznak azon, hogy leomlanak a falak és összedől az épület. És amikor majd jön a sár, mert a sár mindig jön az esővel, akkor az ember nem tudja, hogy miért van mindez. Engedelmességre neked van szükséged, nem pedig az Istennek. Mert hogyha ez nem történik meg, Jézus nagyon világosan beszél, akkor összeomlik az életed. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki hallja az én beszédeimet, tehát jó helyen van, de nem cselekszi, hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát, beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott a ház, és teljesen elpusztult. Kedves testvérek, ti is szoktátok nézni a televízióban azokat a sorozatokat, vagy belepillantottatok már, amelyek arról szólnak, hogy van egy csapat, amelyik felújít egy épületet, romos házakat, épületeket, kipofozzák, nagyon szépen felújítják, gyönyörűséget végeznek vele. Egyszer én is végignéztem egy ilyen sorozatot, éppen arról volt szó, hogy valaki 15 éve nem takarított már az otthonában, és akkor jöttek néhányan, és akkor kipucolták, teljesen fogkefével mosták le a dolgokat. Csiriviri lett minden, nagyon szép lett minden. Aztán közben arra gondoltam, hogy mi lesz majd a 16. évben. Hogyha valaki már addig nem takarított, majd megváltozik az élete. Vannak olyan helyzetek, testvérek, amikor nincs tovább. Amikor összeomlik. Vannak ilyen helyzetek. Amikor nem lehet felújítani, nem lehet egy kis festékkel, egy kis zománccal eltakarni a dolgokat. Amikor minden összeomlik. Amikor a viharok nem kimélnek. Az ember ilyenkor valami csodaszerben bízik. Egyszer megkeresett engem valaki, gyors segítséget kért, elmondta a saját személyes életét, családjának az életét, hogy a házassága kilátástalan helyzetbe került, állandó veszekedéssel keresztüzében élnek, nem tudja, hogy mit évők legyenek. Azt mondja, eljövök magához, hát ha maga tud nekem mondani valami jót, miért nem érti meg a feleségem, hogy rajta kívül csak 5 nővel van kapcsolatom? És mondtam neki, hogy fél óra alatt mit vár tőlem? Hogy van olyan csodaszer, hogy ez megváltozik? Mi emberek ezt gondolnánk, hogy hozzászoktunk ehhez az élethez, hogy fél óra alatt minden megváltozik. És mondtam, hogy tönkrement, vége. Tönkrement, vége. Ezt nem lehet toldozgatni, nem lehet foldozgatni, nem lehet azt mondani, hogy most, hogy 2 Korintus 3-4, és akkor majd meggyógyul. Valamikor összedől. És azok nagyon fájdalmas pillanatok, nagyon fájdalmas helyzetek, testvérek. Amikor romokban hever valakinek az élete. Amikor ott állsz fölötte, ott állsz a gyermeket fölött, és nem tudsz segíteni. Amikor ott állsz a betegágy mellett, és nem tudsz segíteni. Bármit megtennél, de igaz lesz. Az Isten igéje, hogy hallotta, de nem cselekedte. gyermekkorunknak az egyik lelkipásztora volt Szaszák Imre. És emlékszem, hogy önkritikusan be kell vallanom, hogy amikor fölment a szószékre, akkor mindig úgy kezdte az imádságot, vagy a második mondata, a harmadik mondata ez volt, hogy Urunk, köszönjük, hogy tart még a kegyelmi idő. És az önkritika nem ennek szól, hanem annak, hogy én azt gondoltam, hogy ez egy szófordulat. Egy olyan szófordulat, amellyel élünk. Vannak ilyen szófordulataink. Csend van a templomban, csendesedjünk el, imádkozzunk. Ez is egy keresztény szófordulat. Azt gondoltam, hogy ilyen szófordulat Szaszák Imrénél, hogy Urunk, köszönjük, hogy tart még a kegyelmi idő. És amikor pénteken elbúcsúzott most egyházmegyénk közösségétől, mert nyugdíjba ment, és felment a szószékre, és a harmadik mondata megint csak ez volt, hogy Urunk, köszönjük, hogy tart még a kegyelmi idő, akkor rájöttem, hogy ez nem egy szófordulat, hanem a szívének a legteljesebb imádsága, az a hálaadó imádság, hogy még tart a kegyelmi idő. Kedves testvérek, nem tudok mást hirdetni és mást mondani azoknak, akiknek az élete romokban hever, hogy még tart a kegyelmi idő. Hogy amikor az ember úgy gondolja, hogy már nem megy tovább, akkor valamit el lehet kezdeni újra Jézus Krisztussal. Egyedül vele. Ez a mi reménységünk, ez a kegyelem, hogy még tart az idő. Én nem tudom, hogy kinek hol tart az élete. Nem tudom, hogy kinek az életét próbálja meg most vihar, vagy szélvész áradat. Nem tudom, hogy ki tart most ott, hogy éppen alapot ás, hogy éppen megszabadul, vagy ahogyan hallottuk, meggyűlöli a bűnt. Én nem tudom, hogy hány embernek az életében vannak most olyan lukak, mint egy jó minőségű sajtban. Én nem tudom, hogy kinek hány göcsört, bűn, gyökér, valami kavics jött elő az életéből. Én nem tudom, hogy kinek az élete van most romokban, de azt tudom, hogy Jézusban újulhat meg mindenki. Én azt tudom, hogy Jézusban megváltozhat az élet. És azt tudom, hogy Jézusnak igaza van. Igaza van akkor is, amikor azt mondja, az engedelmességre nem neki van szüksége, hanem nekem. És akkor jöhetnek az áradások, jöhetnek a földrengések, jöhetnek a viharok. Megmarad a te épületed. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére. 287. dicséretünk 4. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által háladással köszönjük a te igédnek igazságát, akkor is, hogyha a mi életünknek legfájóbb pontjára mutat rá, a neked való engedelmességre. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk, Hadd legyünk engedelmes gyermekeid, ahogyan már énekeltük ezen az Isten tiszteleten. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek az élete viharok, szélvészek, földrengések próbájában van. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek gyászuk, fájdalmuk, terheik, keserűségeik vannak. Imádkozunk hozzád azokért, akik a meg nem értéssel küzdenek. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért, akiknek az életük romokban hever. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházi ágyakra készülőkért, onnan hazatértekért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, hogy igédnek meghallói és cselekvői lehessünk, és annak mértéke szerint bölcs embernek neveztessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyermekeinkért, azokért, akik a nyári szünetet élvezhetik. Imádkozunk hozzád azokért, akik még vizsgák előtt vannak, érettségiznek. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, szolgálatainkért, az előttünk álló alkalmakért, könyörgünk népünkért, nemzetünkért, ezért a településért, vezetőiért, országunkért, és ennek a világnak dolgaiért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük szépen gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a kirándulás szervezést, a gyülekezetben végzett egyéb szolgálatokat. A mai napon 15 órakor emlékezik a pócsmegyeri református gyülekezet a 100 éve született Borzsák Sándor lelkipásztorra. A megemlékezésre szeretettel hívnak és várnak bennünket. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink 2016. június 3-án elhunyt Magyar László testvérünk 52 éves korában. Temetése 2016. június 16-án volt református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy 2016. június 4-én életének 62. évében hazatért megváltó urához Tariska Zoltán, nyugdíjas lelkipásztor testvérünk, temetése jövő héten szombaton 25-én 11 órakor lesz a fóti református temetőben. Köszönettel fogadjuk testvéreink adományait, amelyekkel gyermektáborunk működéséhez hozzájárulnak a kijáratnál, és Onik Romcsik Ildikó testvérünk feljegyzi a felajánlásokat. Hirdettem ifjúsági táborunkat is. Jézus mondja, én vagyok, augusztus 8-a és 13-a között lesz Érsekvadkerten. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól baba-mama kör lesz, 6 órától imaóránk lesz Pomázon a gyülekezeti házban. Most, hogy énekarunk a szolgálatát múlt vasárnapi alkalommal, nyári szünettel befejezte, most 6 órakor lesznek az ima alkalmak, tehát hétfőn 6 órakor. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől pedig bibliaolvasókör is lesz. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk Pomázon. Vasárnap jövő héten 9 órakor van Isten tiszteletünk Csobánkán, fél 11-től Pomázon. És 18 órától pedig jövő héten vasárnap presbiteri gyűlést tartunk. Jövő héten szombaton 18 órakor kéri Isten áldását közös életére Kovács Balázs és Géci Henrietta. Istenünk áldása legyen az eljegyzett páron. Kedves testvéreim, a hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elérkezett. 487. dicséretünk 7. versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A mi Istenünk kipótolja minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Atyánké és Istenünké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!